Ez az Intermezzo. Üdvözlöm Önöket, szeretettel köszöntöm vendégemet, Seres Zoltán színművészt. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a meghívást!
Otto Hunt köszönhetjük! A Rózsavölgyi Szalomban látható a Díj című darab, melynek egyik főszereplője Otto Hunt. Gratulálok a bemutatóhoz, hiszen láttam az előadást.
Köszönöm.
Tényleg az embernek az az érzése, mintha személyesen Otto Hunt-nal beszélgetne most is, és mintha akkor is ott a Rózsavölgyiben Otto Hunt láttam volna a színpadon. Ugye az atommaghasadásért felelős Nobel-díjas tudósról van szó.
Igen, igen. Nagyon, nagyon izgalmas a dolog is, hogy mennyi mindent nem tudunk a világról, és mondjuk olyan pillanatait nem ismerjük a történelemnek, amik azért alapvetően határozzák meg az emberiség sorsát. És amikor ők, és az Otto Hunt ezt fölfedezte, vagy nem is tudom, igen, fölfedezte, megtalálta, akkor ki gondolta volna, hogy még 70 év távlatában is ennek ilyen izgalmas következménye és fölvetései vannak, sőt, aktuális. De hát onnantól kezdve, hogy az atomfegyver az ember kezébe került, az onnantól kezdve sajnos aktuális. De hogy amit mondott az előbb, hogy a főszereplő azért a Liza Meitnert is emeljük be. A főszereplő a darabban az a szellemi és érzelmi viadal, ami kettőjük közt zajlik, hogy végül is kié is ez a dolog. Hogy ez közös vagy sem. Ki hol tartott ebben akkor? Mi minden történt előtte? Köztük azért volt egy nagyon-nagyon-nagyon mély emberi viszony is, tehát nem...
Hiszen hosszú ideig együtt kutattak.
Hogyne. De túl ezen nem csak az volt, hogy akkor ők reggelente a nők számára föntartó titkos ajtón bemehetett a Liza Meitner az intézetbe, hanem több is volt. Hát a gyermek, egyetlen gyermeke volt Otto Hunt-nak, a keresztanyja volt. Rengeteg időt együtt töltöttek, sőt volt olyan, hogy a Otto Hunt elment egy tudományos konferenciára, ez már azt hiszem, hogy később volt, tehát 46 után, és akkor a Liza Meitner és az Edith, az Otto Hunt feleség, az Edith Junghans, ők együtt mentek vásárolni. Ahol milyen különös, és szerintem az is ritka. Persze van ilyen történet, amikor ilyen kaliberek így is összeszövődik az életük, de azért ez a ritkábbak közé tartozik, és hát nyilvánvaló, hogy ebből adódóan, amikor kitör a vulkán, akkor ez azért elég nagy területre kiterjed ennek a rengésnek az ereje.
Ugye Herendi Gábor második rendezéséről van szó, amikor ő megkereste önt ezzel a szereppel, egyáltalán ezzel a történettel, amiről egyébként nem sokat lehet tudni, akkor mit szólt hozzá, hogyan fogadta, vagy mi volt először a fejében?
A Gáborral én dolgoztam már. Ugye a Magyar Vándor, vagy most a valamely Amerika sorozatban. Tehát a Gábort jól ismerem, és én mindig szerettem vele dolgozni. Ő nagyon jó hangulatot, a szó igazi jó értelmében jó hangulatot tud teremteni. Nem kenyere a feszültség a forgatásokon, és azért ez a stábban is mindig látszik, és nyilván vagy ez a színészeken is akkor látszik. Hát ebből a szempontból nekem csupa jó tapasztalatom volt. Az, hogy egy ilyen darabot ő rendez, az engem egyáltalán nem második, oké. De hát ha valaki elolvassa a darabot, akkor az látszik, hogy itt nem arról van szó, hogy most ő neki rendezőként majd föl kell vonultatni azt az összes nagy, hatalmas arzenált, amely egy rendező kezében lehet az eltelt évek, évtizedek alatt. Ez másról szól. Gábor is ezt képviselte, nagyon érzékenyen reagált erre a dologra, nagyon-nagyon figyelt arra, hogy filmes finomság legyen ebben az egészben, hiszen közel vagyunk, hiszen minek, és ez döntő pillanatokban nagyon-nagyon-nagyon hatékony volt és hasznos.
Csodálatos, intenzív előadásról van szó a Rózsavölgyi Szalomban. Ugye Otto Hunt az atombomba atyaként emlegetik, Lizét pedig az atombomba anyjaként, tehát az ő sorsuk ennyire szorosan összefonódik, de valahogy az ő személyes élettörténetük, az azt hiszem, hogy nincs ennyire jelen a köztudatban. Tehát azt tudjuk, hogy Otto Hunt Nobel-díjas volt, de az, hogy mi volt mögötte, hogy hogyan vezetett az út eddig, arról bizony azért nincs sok információ.
Nincs sok információ. Van benne nagyon, természetesen ott van a darabban, egyetlen egy pillanat, egyetlen egy kis rövid dialógus, amikor ez kimondódik, hogy de Otto, mi nem szerettük egymást, és azt mondja az Otto Hunt, hogy dehogy nem. És ez természetesen nem azt jelenti, hogy köztük történt volna bármi olyan, ami mondjuk az Ottoán házasságát megkérdőjelezte volna, vagy tönkretette volna, nehogy Isten, egy válás, és ez, hát egyébként is azért akkor ez nem volt ilyen egyszerű dolog, szerintem mi ma azért jobban dobálózunk ilyesmivel, azért ez egy sokkal-sokkal konzervatívabb világ is. De most nem kezdek ilyen fikciókat meg feltételezésekbe, de valóban ott lebeg az, hogy talán lehetett volna ez egy mélyebb kapcsolat. Most kimondom, egy szerelmi kapcsolat. De bár a darabban erről nincsen szó, csak nagyon áttételesen. Én nem hiszem, hogy két ilyen megszállott zseni, mert mind a ketten azok voltak, ez nem kérdés. És még körülöttük mennyi-mennyi fantasztikus tudós egyébként. Hát van egy fénykép, amin hihetetlen, hogy milyen nevek ülnek. Hát ez az döbbenetes. 1927-ből ott ül Einstein középen, Marie Curie, Lisa Meitner, Otto Hahn, és így lehet sorolni tonna száma Nobel-díjasok, hogy micsoda potenciál, és milyen kár érte egyébként, hogy ez a potenciál, ez a történelem így elsodorta magával. De visszatérve erre, én nem hiszem, hogy bármelyikük képes lett volna föláldozni azt a tudást, azt a lehetőséget, azt a kincset, ami a kezükben volt egy ilyen viszonyért. Uh-huh. Jó, mindig két ember kell hozzá, és lehet, hogy egy ilyen viszony mégsem old föl semmi olyan garanciát, és ettől még lehetett volna működni, de valahogy én nekem az érzésem, hogy ez egy idő után nem is lehetett benne.
Mert nem az a fontos nekik, hát nem, az élet csak a kutatásról szólt.
Így van, sokkal, de sokkal fontosabb volt, hogy egyszer csak minden megszűnik. Én nagyon szeretem az Ivo Andričot, a szerb, egyébként Nobel-díjas író, méltán és joggal, csodálatos író, és ő neki van egy rövid kis írás arról, hogy hogyan kell írni. És azt írja, hogy aki írásra adja a fejét, az vegye tudomásul, hogy ő meg kell, tehát amikor ír, akkor ő meg kell, hogy semmisüljön. Uh-huh. Ő egyes szám első szemében. Aztán, amikor leteszi, az más. Uh-huh. És nyilván, hogy ez nagyon érzékletesen és gyönyörű költészettel van körülírva, hogy mit is gondol, de ez ilyen. Uh-huh. És róluk is elhiszem, az Otto Hahnról és a Lisa Meitnerről is, hogy
ez egy hajtóerő.
Így van. Tehát ez nem...
nincs mit kezdeni.
Igen, itt a prioritás nem volt kérdés.
Köszönöm. Jövünk vissza. Seres Zoltán színművész a vendégem. Ez az Intermezzo. Vendégem Seres Zoltán színművész, aki a Dígy című darabban Otto Hahnt alakítja. Ugye az előadás a Rózsavölgyi Szalomban látható. Otto Hahn német kémikus, aki éppen a Nobel-díj átvételére készül. Ugye éppen a szövegét írja, így indul a darab.
Igen, igen.
Hogyan épült fel ez a történet? Hogyan állították színre? Hiszen a Rózsavölgyi Szalon, ön is utalt rá, hogy nagyon intim közeg. Tehát jóval közelebb vannak az emberekhez, mint mondjuk egy megszokott nagy színpados előadásban.
Igen. A Gáborról beszéltünk, Herendiről, és ezt rögtön a próbák elején, amikor elkezdtük fejtegetni és rakosgatni. Itt egyébként olyan sok opció nincs. Egy ilyen darabban, tudom, hogy ez talán túl profánnak hangzik, de két szereplő leül, föláll, odébb megy, újra leül. Most én nem akarom ezt lejjebb vinni, de ez nyilván vagy egy szellemi párviadal. És a Gábor azért úgy az elején, amikor ő úgy érezte, akkor mindig szólt, hogy nem, ez filmes kell, hogy legyen, nagyon vigyázzunk. Ebből volt is, Gábor nehezen viselte az én szélsőségeimet, hát az én próbamódszerem az, hát nem mindig, de valamikor szélsőséges is.
Ez mit jelent?
Hát azt jelenti, hogy ott per pillanat a szituációhoz, vagy a megegyezéshez, vagy amiben megeztünk, hogy oké, most itt ez a fő rész is, hogy semmi köze. Tehát én olyanokat engedek meg magamnak, amiről én magam is tudom, hogy semmi köze. De tudom, hogy egy nagyon szélsőséges megoldás, vagy javaslat, inkább javaslatnak mondanám, aminek kicsi esélye van arra, hogy átmegy a szűrőn. Ez a Gábornál nem is ment át a szűrőn, de én mondtam, hogy most ezt szándékosan csináltam. Hát, hogy legyen 120 vagy 130, és aztán utána ahhoz képest a 80 már egészen jól fog látszani, vagy a 70, és akkor mondta Gábor, hogy jó, elég lesz ez 50-nek is, jó?
De, szóval csak ennyire szélsőséges ezek szerint.
Igen, de én hiszek ebben a szélsőségben, és én szerintem egy nagyon...
De miért hisz benne?
Azért, mert a határt azt lefele, fölfele, előre, hátra kitolja. Uh-huh. És ettől, hogyha a szélsőségekben gondolkodunk, és ezt megmerjük engedni magunknak, nem félünk tőle, akkor egyszerűen a távolság okán nagyobb a rálátás. Hát, mint amikor az embernek rossz a szem, és megpróbálja elvinni a papírt, hogy jobban lásson. És a szélsőségnek ez a fajta eltávolodás az egyik eredménye. Nagyobb területet lát be az ember, és egy nagyobb területen belül lát, és tud fókuszálni az adott dologra. Ezt úgy kell érteni, hogyha nagyon közelül nézem, oly kevés dolog van körülötte. Ha meg elkezdem ezt eltávolítani a szélsőség okán, akkor egyszer csak egyre nagyobb területet látok körülötte, és akkor ez valamilyen szinten megnyugtató. Én szeretem ezt a dolgot, nehéz elmagyarázni, hogy ez miért így van, talán ellentmondásosnak is tűnhet, de nagyon sokszor működik, és nagyon jó sugalmazások vannak egy ilyenben.
De ez egyébként az életben is nagyszerűen működtethető. Sokszor jobb, ha az ember egy lépést hátra tesz, és mindjárt jobban látja a dolgokat.
Igen, ez így van, ez így van.
A darabban Kismarival való kapcsolatát, aki ugye Lize Meitnert alakítja, nagyon sok szempont köti össze. Egyáltalán az egész darabra érvényes, azt hiszem, ez a rétegződés. Tehát, hogy nagyon sok szempontja van ennek a történetnek.
Igen. És a tudományos része az egy dolog. Aha. Hát egy fizikus és egy kémikus nyilvánvaló.
Akik 30 éven át együtt.
Igen, 30 éven át együtt dolgoztak, hogy ott az, ami egy tudományos vitában előkerülhet, mondjuk két ilyen kaliberű tudósnál, két zseniális tudósnál ott hosszasan hallgatni a szakmai érvelést, azt nem lehet, mert egy szót nem értünk belőle egy idő után. És nyilvánvaló, hogy nem erre kell fókuszálni. És nem csak azért, mert így dönt a szerző, hogy akkor ne erre fókuszáljunk, mert ezt nem bírom végignézni, hanem egyszerűen, hogy valóban nagyon sok mindennel volt ez a kapcsolat terhelve, és nagyon sok olyan dolog merül föl benne, ami vádként hangzik el, és el kell tudjuk dönteni azt, hogy most ez igaz vagy nem. És egy ilyen méretű együttműködésben 30 év után, amikor elhangzik az, hogy te nem azért segítettél nekem Stockholmba menekülni, mert zsidó vagyok, hanem azért, hogy egyedül maradj ezzel a dologgal. Ez egy nagyon-nagyon súlyos.
Hogy ő vehesse át.
Hogy ő vehesse át, igen. És egy csomó ilyen, ami az ő érzelmi és mély kapcsolatukra utal, az is kérdőjeles lesz ebben a kis délutáni találkozásban. És ettől megrázó, hogy ez mégiscsak megtörténhet. Milyen félelmek, micsoda bántások, milyen frusztrációk nyomorítják meg az ember lelkét, miközben tele van olyan egyszerű emberi dologgal, hogy igen, de azt én is tudtam, vagy tudom más oldalról, amit te. Én is vágytam volna erre. Mint ahogy te is vágytál, hiszen elmondod, hiszen nem tudsz válaszolni arra, hogy de most itt miért nem mondtad az újságíróknak a nevem már, mitől tartasz?
Ez ugye Lize felvetése.
Igen, hogy az Otto Hahn miért nem nyilatkozta ott a helyi újságokat.
Hogy ehhez ő is hozzájárult, sőt.
Igen.
Egyébként a szakmai féltékenység is jelen van.
Én azt hiszem, hogy ha mélyre nézünk, és be tudnánk menni most az Otto Hahn dolgozó szobájába, leülni vele beszélgetni, nagyon érdekes dolgokat tudnánk meg. Valaki azt kérdezte, hogy gyengeség az Otto Hahn. Uh-huh. És akkor mondtam, hogy nem gyengeség, de ott elfejtettem ezt bővebben elmondani. A gyengeség az a francia krémes kapcsán elkaphatja az embert, és akkor elgyengül, és akkor mégiscsak megeszi. Ezek itt félelmek, itt komoly félelmek voltak, és azért vannak benne nagyon-nagyon őszinte pillanatok, amikor tényleg összetörik a szívem, és azt mondom, hogy te jó ég, te jó ég, ez az ember is félt. Miközben nem kellett volna, hiszen neked mi? Hát ekkora fegyver van a kezedben, hogy a birtokodban lehet egy potenciális atombomba, akkor te mitől félsz? De ez nem így zajlik le. Ez az egyik. A másik, hogy valóban, ha most azt mondom, hogy de nem lehet kiragadni, tehát a 38 és aztán az utána következő Németország a mai napig fölfoghatatlan, hogy ez hogy lehet. A mai napig fölfoghatatlan, hogy nem 100-200 ezer milliós nagyságrend, akit ez a pusztító örvény, ez elvitt magával. Hogy ez hogy lehet? Egy ilyen világban, egy ilyen helyzetben pedig én azt mondom, hogy igen, nem a gyengeség, a félelem az igenis. Mindegy, milyen kaliber az ember, mindegy, mit tud, egyszer csak elkezd ez a félelem uralkodni. És akkor...
Hogy ő mihez minden... járult hozzá?
Hát igen.
Végül is.
Igen. És valóban az, hogy mi van, ha valóban a családom. Megtörtént, hát azért most lehet, hogy ezt nem tudom, talán mondtam, nem mondtam, most nem a Reál Strauss, akit ugye igen, ő is az, akit megváltott. De hát a Furtwängler, a karmester, tehát itt nem csak tudósok, művészek, hogy együttműködtél, vagy nem működtél. Nézzük meg ezt, hiszen a szembesítés is erről szól, ugye a film, vagy a történet, hogy milyen félelmek működtettek, és a Reál Strauss maga, akinek a családjában volt zsidó származású családtag, nem az ő ágán, hanem házasság révén került. És a Reál Strauss-t mondták a nácik, hogy hiába jársz el az ügyben, nem fog menni. Itt marad a koncentrációs táborban az, akit te szeretnél innen megmenteni. Tehát ebből a szempontból az a pusztítás, amit ez az egész okozott, az fölmérhetetlen és fölfoghatatlan. És ebből a szempontból válik ez érdekessé, hogy minden ilyen föltett kérdés egyszer csak megejtővé válik, és nem vádként tudom folytatni, hanem adott esetben kinyílik a szemem, és azt mondom, hogy te jó ég, milyen világ ez, amit ez még magam túl a személyes konfliktusokon fölsejlik és megmutatkozik.
Jövünk vissza. Jó, beszélünk még arról a világról. Vendégem Serer Zoltán, színművész, a Díj című előadásról beszélgetünk, amely a Rózsavölgyiben látható. Ez az Intermezzo, vendégem Serer Zoltán, színművész, aki a Díj című darabban látható Otto Hahn szerepében. Ugye a két tudós, Lize és Otto Hahn, mindketten végül is csak az eredményekért küzdöttek, hát óriási intenzitással, odaadással, hajtóerővel, de hogy őket az mozgatta, nem, hogy megtalálják magát, az eredményt, az atommaghasadás okát.
Igen.
Tehát, hogy ők mennyire számoltak a következményekkel?
Akkor, amikor ez történik, akkor szerintem még nem. Azért most nem a tudománytörténetben nem vagyok otthon, hát azért nem ők voltak az egyetlenek, akik mindenfélével, hát azért a Fermiék is dolgoztak, igen, ugye az első reaktort megcsinálni, hogy van ez. Hát nagyon sok helyről, mint ahogy a tudományban ma is, hát valószínű, hogy a Nobel-díj kapcsán egy bizonyos felfedezésért lehet, hogy nem lehet biztos, kaphatna 8 vagy 10 ember, mert itt ugyanezzel foglalkoznak, vagy ugyanazzal, csak egy másik útvonalon, nem egyedül, hanem ketten vagy
és hárman. Szinte esetleg azonos időpontban így jönnek
van,
rá.
Így van. Hát így nem vagyok vele tisztában. De amikor ennek a potenciális esélyei fölmerültek utána, ott szerintem nem volt kérdés. Ott mindenki tudta, hogy mi van a kezünkben. Amikor kiderült, hogy ez mekkora energia, amikor ez az esemény megtörténik. Onnantól kezdve ezek szerintem rendkívül intelligens emberek, és pontosan tudják, hogy mi van a kezükben. Onnantól kezdve pedig ez nagyon nyomasztó.
Az egyikük Lize fizikus, Otto Hahn pedig kémikus. Igen. Volt. Ugye erre többször is történt utalás a darabban, hogy de hát végül is ezért kapta meg joggal Otto Hahn a Nobel-díjat, hiszen ő kémikusként kapta meg, és igen, ez a kémiához tartozik.
Hát igen, csak ugye a kettő együtt ment, tehát azért a bármilyen kémiai elméleti dolognak, vagy bármi ilyennek, ami kézzelfogható, ahhoz, hogy ez publikálható legyen, mondjuk a három legnagyobb és legfontosabb ilyen kiadványban, nem tudom, Nature és nem tudom, mik vannak, fogalmam nincs ma, hogy de ez nem elég, hogy én láttam a naplementét, hanem el is kell magyarázni, hogy ez miért úgy van. És hát nyilvánvaló, hogy ennek az elméleti részében a Lisa Meitner volt a zseni. Tehát az, hogy ezt kiszámolni, és matek, és hogy ez hogyan
tehát nélküle
működik,
nem ment volna.
Nem. És a kettő együtt van. És a publikációban nem is lehet, tehát el se lehet szerintem oda jutni, hogy valaki tesz egy ilyen felfedezés, és az nem leigazolható. Pont, sőt, mi több, ugye van egy momentum, és azt mondják, hogy fantasztikus, de van úgy, hogy valaki ahhoz képest, hogy megtalál valamit, ahhoz képest 10 év múlva kap Nobel-díjat. Mert ki kell bírnia az idő próbáját is egy felfedezésnek. Tehát lehet, hogy ott is abban a pillanatban azt mondják, hogy úristen, meg kell, hogy változzon a föld forgása az elmélet szerint. Majd eltelik 10 év, és kiderül, hogy az elmélet téves. Nem működik. Hát ezért ez egy hihetetlenül összetett és hosszú folyamat, és az egymás megbecsülése és egymásra támaszkodás nélkül ez valóban nem működik. És ezt mind a ketten tudták. Hát azt mondom, hogy ha nem olyan a történelem, ha nem ott és akkor van, a 30-as évek 33 Hitler után ez az egész dolog, ez lehet, hogy valami mesebel ilyen harmonikusan is szépen zajlik le, és akkor a Lisa Meitner is Nobel-díjas tudós.
És de akkor őt is köszöntötték volna? Akkor ott a Nobel-díját adom?
Egy ember kaphatja meg.
De hát a neve sem hangzott el, ugye végül is.
Nem. És tulajdonképpen itt a baj az ez. A fájdalom, a
hiszen
csalódás.
Az egész életét erre áldozta.
Így van.
Nem szült
így
gyereket, van. Ugye?
Semmi. Nem. Hanem... Sőt, mi több, ő folyamatosan visszautasított az Oppenheimeréket. Uh-huh. Ő azt mondta, hogy nem megy velük. Nem, ebben ő nem vesz részt. Tehát ő azért ebben eltökélt volt, és kőkemény. És azt hiszem, hogy amikor ezt ő élete végéig így tartotta is, én nem is hiszem azt, hogy ezt a dac mondatta volna vele, vagy sértettség. Nem. Ez egy olyan alapvetés volt szerintem a Lisa Meitner életében, amitől ő nem tért el. Tehát ő nem azért mondta azt, mert ő egy sértett és menekülésre kényszerített zsidó tudós volt. Nem, ő mélyen, ennek mélyen a humanizmus az alapja, és egy eszenciálisan tiszta gondolat, és a fölismerés annak, hogy mit adunk ki a kezünkből. Ezt a Hán is tudta, mindenki tudta. Mi több, hát ugye, amikor a Hán azt mondja, hogy én meg akartam ölni magam, az tényleg úgy történt. Tehát őt olyan súlyosan érintette az egész hiroshimai ügy, hogy ő el akarta dobni magától az életét. Valószínű, hogy az a felelősség, meg szerintem az ő mély vallásosság akadályozta meg végső soron azt, hogy ez ne sikerüljön. Milyen kár lett volna egyébként, mert azért ő nem hagyott volna olyan nyomot így a tudományban, ha idő előtt meghal, mint aztán úgy. Egyrészt, másrészt szerintem gyönyörű, hogy aztán lett egy Hahn-Meitner intézet, ami működik, amit ők még életükben közösen nyitottak meg. Hát a történet utó élete azért az
kicsit
valami...
Kicsit helyre teszi helyre.
Igen, egy pici harmónia, és egy kicsi kibékülés, hát mit ő maga a Hahn terjesztette föl Nobel-díjra, az a Lisa Meitnert. És érdekes, mert amikor, és most ezt szóba hozom, ott volt nagyon nagy megtiszteltetés, volt Krausz Ferenc, friss Nobel-díjas.
A bemutató.
Nem,
bemutató után, egy nappal.
Hát vannak rendkívüli pillanatok az ember életében, nekem ez az volt, hogy... És hogy én megkérdeztem őt, hogy na de utána is sokszor fölterjesztették, és akkor, ha jól emlékszem, azt mondta Krausz Ferenc, hogy igen, de az lehet, hogy nem volt olyan volumenű, amit később Lisa Meitner még letett az asztalra, mint az, amiért itt meg kellett volna kapja. És azt mondja, lehet, hogy ez igazságtalan a sorstól, de tudományos szempontból ez egy lehetséges magyarázat. És tényleg, hogy az ember ebbe belegondos, azt mondja, Istenem, micsoda szansz volt, és hogy miközben zseniális. De hogy az már nem olyan, az már nem sisterget úgy, közben biztos fantasztikus dolgokat tett még hozzá az életében ahhoz a pályához, amit befutott. Nagyon különös.
Hmm. Hát az egész történet az.
Igen, igen.
Jövünk vissza Seres Zoltán színművésszel itt az Intermezzóban. Ez az Intermezzo, vendégem Seres Zoltán színművész, ugye a Dígy című darabról beszélgetünk, amely a Rózsavölgyiben látható, és még látható is lesz sokszor, igen, hiszen igen, repertoáron tartják.
Igen, márciusban 5 előadás van, áprilisban 4, úgyhogy most ez egy nagyon jó szám így ahhoz, hogy beálljon az üzemi hőfok az előadásnak. Igen, fontos, mert érdekes, a most a legutóbbi előadás, majd az azt követő, az most hétfőn volt 9 nap szünet, és éreztük, igen.
Vagy azért nem voltak úgy benne, ugye, hogy, hiszen még most volt a bemutató, és hát akkor
hogy,
egyszer
na,
csak
na, igen, leállás, igen, igen.
Ez nehéz újra felvenni a fonalat.
Nagyon nehéz. Mm. Főleg azt a, nekem az volt a furcsa, tudom, hogy ez most nagyon túlságosan profán hangzik, de most mit misztifikáljam ezt, hogy fölvettem a ruhát, és akkor fölvettem a mellényt, most, hogy 9 nap kimaradt, föltem a mellényt, és olyan furán állt a mellény. És hogy ránéztem, de hát mondom, senki nem nyúlott hozzá. Mm. És oda mentem a tükörre, nem szoktam magam nézegetni, de hogy fura. Uh-huh. És akkor ránéztem a tükörre, és mondtam, nem, ez így van, és nem is szoktam begombolni, és fölhajtottam az ingújamat, ahogy volt, és a mellény valamit nem stimmelt. És aztán mondtam, jó, nem foglalkozom vele, jöttem, mentem, és aztán egyszer csak a mellény önmagától helyreállt. Uh-huh. És azt mondta, jó ég, ez micsoda hülyeség. Semmi nem történt, ugyanaz a mellény volt, senki nem jött hozzá, nem húzott össze a hátulján egy fél centit, uh-huh, sem nem tudom mi, hanem egyszerűen a testem elszokott attól, az érzéstől, hogy a mellény rajtam
van. Önnek volt furcsa.
Nekem? Igen. A mellénynek valószínűleg én nem voltam furcsa, a mellény ugyanazzal a szeretettel mászott föl a hátamra, és ugyanazzal a szeretettel ölelt engem, én voltam a gazember. Te ki vagy, te idegen? Jó, most nem akarok itt viccelődni, de hogy ilyen, és akkor csak
rájött. De az is milyen szimbolikus, hogy aztán utána meg már komfortos lett.
Igen, és gyakorlatilag mit egy 3 perc múlva már észre se vettem, tehát ez csak egy ilyen furcsa idegenség. Nem szabad nagyobb jelentőséget tulajdonítani, ez egy ilyen színészi hülyeség, ennyi az egész. De van ilyen.
De jó,
van,
hogy elmondta.
Van.
A darabban 3-an játszanak, ugye Kismari alakítja a Lizét, az ön feleségét pedig Szorcsi Kriszta.
Igen.
És az előbb többször utalta arra, hogy a nézőben felmerülhet, amikor hallja a párbeszédeket, a történeteket, hogy vajon kinek van igaz, amelyik ponton hol van az igazság. És hogy közben meg, hát lehet, hogy mindenkinek igaza van, tehát mindenkinek megvan az emberi és a szakmai vonalon is a saját igazsága.
Hogyne. Ez nem is kérdőjel. És ha most ezt a háromszöget nézem, az Edith Junghans, aki egyébként egy művészettörténész volt is, tehát egy igazán érzékeny, értelmiségi, és a szakterületén egyébként egy nagyon jó szakember. És hogyha innen nézem, akkor ez is egy milyen szép szerelmi történet. Élete végéig kitartott a hán mellett, miközben történt, ami történt.
Hát lehetett sejtése.
Igen, miközben a történt, ami történt Liza Meitnerrel, könnyen a helyére ugorhat a másik ember, még ha nem is abban az értelemben, hogy egy ágyban alszanak, és mégis kitartott, és megérezte azt, és náluk meg ez is volt a szerelem, hogy azt mondta, hogy mindegy, mi van, én ezt az embert végtelenül tisztelem és szolgálom életünk végéig, mint ahogy ki is tartottak egymás mellett. És nyilvánvaló, hogy micsoda viharok, és micsoda érzelmi hullámhegyek, hullámvölgyek voltak itt közben. De
ezzel nem terhelte Otto Hahnt.
Amiknek utána tudtam menni, nem volt ennek.
Jele, ugye?
Nem volt nagy. Nem. Ezt ők nagyon, azt hiszem, nagyon fegyelmezetten és szigorúan őrizték, mind a mellett nyilvánvaló, hogy otthon azért most, igen, volt néhány ajtó becsapás. Elképzelhető.
De közben, mégis hát, igen, mindent nem tudunk.
Persze. ezt nem tudjuk. De mégiscsak ott állt egy ember mellett, és egy másfajta és más típusú szerelemmel ugyanúgy próbált segíteni az Ottohárnak, mint egy másfajta szerelemmel a Lise Meitner. Mm-hmm. És olyan szép, hogy ez a két nő fogja az Ottohár kezét, mert ki tudja, hogy most nem akarok ebbe a közhelybe beleszaladni, de ki tudja, mi lett volna, ha Ottohár tényleg egyedül küzdi meg ezeket a dolgokat. Ki tudja, meddig bírja, ki tudja mentálisan ezt, hogy kezeli. Uh-huh. Nagyon, nagyon érdekes.
Uh-huh. De közben azt valahogy lehetett érzékelni az előadásból, hogy az fel sem merült, hogy mondjuk a feleségét ott hagyja.
Fölmerült, de...
Egyszer, egy ponton. Igen,
ugye, amikor meg azt mondja, én nem voltam veszélyben, és én a családomat soha nem hagynám el, és akkor azt mondja Lise, hogy nem. És mondja, hogy nem, még az atommagjaidért sem, és akkor ott a Hán finoman szólva, és hazudik, és azt mondja, kicsit zavarba, hogy nem. Majd egyszer csak, amikor már elpattan a húr, akkor azt mondja, hogy de én veled akartam idejönni, és te nem engedted. Te akkor azt mondtad, hogy nem. Miért mondtál akkora nemet? Ennek persze nincs következménye, hiszen ez egy fikció. Ő maradt, sok minden okból maradt egyébként, sok mindent talán máshogy mond el, mint akkor érezte, de el kell, hogy higgyük neki, és azt sem tudhatjuk, hogy amikor tényleg ott kell állni az ajtóban egy bőröndel, és azt mondani, hogy akkor megyek a Lise Meitner Stockholmba, hogy akkor ő valóban kilépett volna az ajtón. Ezt nem tudhatjuk. Ezek mind fönnmaradnak a levegőben, és ezzel a néző szabad akaratából eljátszhat, és beszélget róla, hogy szerinted elment volna, vagy nem. Ezt nem tudjuk. Mindenesetre a szerzőtől nagyon, hogy mondjam, egy nagyon jó döntés, hogy az eleje és a vége jelenet ez a feleséggel van. Nem hosszú, de pont annyit tesz föl belőle, amennyi kell. Pont annyit tudok meg az Edith Junghansról, vagy a Ottohár feleségről, amennyit kell. És a végén abban van a rövid jelenetben is olyan gazdagon lehet aztán ezt teríteni, hogy vajon mi történt most, hogy megint végighallgatott mindent. Uh-huh. Nagyon szépé teszi ez az egész kapcsolatot.
És az számomra. Ember viszi magával ezt a történetet.
Igen.
Mert nagyon intenzív és eleven a játék. És hadd gratuláljak még egyszer, az elején, mintha nem hallottam volna meg. Vagy én nem mondtam elég hangosan, de most igen. Most
határozottan. Meghallottam az elején is, csak izgultam, hogy miket fog beszélni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy
köszönöm szépen, hogy
eljött hozzánk.
Köszönöm.
A díj című darab látható a Rózsavölgyi Szalomban. Seres Zoltán színművész volt a vendégem, akit Ottohán szerepében lehet megnézni.